A becsengetés évek, évtizedek, évszázadok óta örömünnep. Még akkor is, hogyha manapság azt halljuk inkább előszeretettel, hogy a gyerekeket gúzsba köti az iskola, hogy a gyerekeket frusztrálja az iskola, hogy az iskolának mindent meg kellene tenni annak érdekében, hogy ott a gyerekek jól érezzék magukat. És a média segítségével az oktatás úgy rafinált irányítói szeretnek olyan képet lefesteni az iskoláról a közvélemény előtt, mintha ott valami gyerekkínzásra szerveződött, elvetemült társaság tenné a dolgát, pusztán önmaga megvalósítása érdekében. Holott nem így van, mindenféle kutatás és egyéni vizsgálódás is azt mutatja, hogy igen, a becsengetés még a gyerekek számára is örömünnep. Persze ki ne élvezné a vakációt, van bennünk nosztalgia, tanáremberekben, gyerekekben egyaránt, de az a fajta újrakezdés lehetősége, amit az iskola minden év szeptember 1-én megkínál, a szellemünk, lelkünk, testünk gyarapításának a lehetősége, tanárnak, diáknak együtt munkálkodása, azok a szeretett kapcsolatok, amelyek kialakulnak az évek során, a gyerekeknek a kortárs közösségekkel való találkozása, baráti társaságokkal való találkozása, bizony sok évi tapasztalat, hogy már az első tanítási nap után elmossa a nyári vakáció utáni nosztalgiát, és megújulással, nekibuzdulással készül tanár és gyerek az iskolán. Ezt az öröm ünnepet 2007-ben nagyon súlyos viharfelhők árnyékolták be. És talán nem baj, hogy így alakult, hogy október 6-ára esett ez az előadás, nem vagyunk még olyan messze a becsengetéstől, és ez a nap, ez az apropó, jó alkalom arra, hogy emlékezzünk a most már kétszeres nemzeti gyásznapunkra. Az első gyásznap ugye az aradi vértanúknak szól, fejet hajtottunk az emlékük előtt. Talán némi túlzás, én mégis úgy tartom, hogy 2006. október 6-a is egy nemzeti gyásznappá vált. Jól emlékeznek bizonyára, ez volt az a nap, amikor a ma is kormányzó pártok megszervezték azt az álságos színjátékot a parlamentben, hogy minden egyes képviselőnek fel kellett állnia, és igennel vagy nemmel hangosan kimondani a véleményét, hogy bizalmat szavaz-e annak a kormánynak és annak a kormányfőnek, amely egy hónappal korábban kiderült módon arcul ütötte az egész nemzetünket. És annak lehettünk szomorúan tanulni, hogy a kormányzó pártok minden egyes képviselője egyetlen kivétel nélkül hangosan, kristálytiszta hangon kimondta az igent. És ezáltal legitimálták azt a hazugság áradatot, amelyben az ország addig is élt, csak kevésbé tudtunk róla, azóta most már tudunk róla, és ezáltal 2006. október 6-a olyan értelem mellett nemzeti gyásznap, ahol legalábbis eltemettük, vagy elföldeltük, vagy legalábbis hermetikusan elzártuk az emberek jó érzését, bizakodását, reményét és a jó erkölcsöt. Ez az, ami miatt olyan keservesen érezzük magunkat egyre többen ebben az országban, mert azt érezzük, hogy az alapvető évszázados, évezredes, nem csak keresztény, hanem még régebbi időkre visszanyúló erkölcsi értékrend itt fenekestől felfordult. Nem lehet hinni az adott szónak, már azt sem lehet hinni, aminek az ellenkezőjét állítják. A kimondott szó hitele végleg elveszett, és minden percben megkérdőjelezzük azt, amit látunk, tapasztalunk, már sokszor azt, amit saját magunk látunk, azt sem hiszük el. Ezáltal vált olyan förtelmessé, olyan nagyon nehézé az életünk, és ez nyomja rá a bélyegét az oktatásügyre is. Szeptember 25-én azt hallhattuk a rádióban, és talán a televízió is közvetítette, bár én magam ezt nem láttam, mert nagyon ritkán nézek, hogy a Magyar Tudományos Akadémián volt egy nagy oktatásügyi konferencia, ahol a miniszterelnök előadást tartott, és nagy lendülettel, a tőle megszokott nagy lendülettel kijelentette, hogy az oktatásügy nemzeti sorskérdés, és hogy a jövőben a kormányzati politika középpontjában az oktatás és a kultúra fog állni. Na most miután semmiben nem lehetünk biztosak, hogy elhiggyük, amit mondanak, akár el is mehetnénk emellett a hangzatos kijelentés mellett, de miután százezrek vannak még ebben az országban, akiket még mindig meg tudnak téveszteni rafinált kommunikációs eszközökkel, ezért érdemes szembenéznünk azzal, hogy mennyire adhatunk vajon hitelt ennek a kijelentésnek, hogy az oktatás nemzeti sorskérdés. Ugyanis ha az volna, és hogyha ezt élnénk meg a mindennapokban, akkor valószínűleg nem kellene nekem itt megtartani ma ezt az előadást, mert akkor nyugodtan hazamehetnénk, hogy egy sorskérdést mindenki azzal a felelősség tudattal kezel, ami annak kiáll. Nos, a kormányzati politikában, bár meg ne ijedjenek, én nem arra vállalkoztam itt, hogy a hivatalos oktatáspolitikának az álláspontját képviseljem, viszont arra igen, hogy szembesítsem önöket azzal, hogy a kimondott szó, a jelszavak, a hangzatos jelszavak és az ígéretek hogy néznek ki a tettek oldaláról. A kormányzati oktatáspolitikának három alapvető jelszavát halljuk időről időre, lényegében évek óta azt mondhatnám. Ez a három jelszó vagy fogalom több pénzt az oktatásnak, esélyegyenlőséget és magasabb minőség. Hát nézzük először is ezt a több pénzt. Hát itt is milliárdokat hallunk, amiket többnyire beígérnek, de mi magunk nem látjuk, felsőoktatás és közoktatás vonatkozásában egyaránt. A tények ugyanakkor azt mutatják, hogy csak a közoktatásból 2007 évben 10 milliárdokat vontak ki. Itt megoszlanak a vélemények, hogy ez 10 vagy 20 vagy 30 milliárd. Nem is ez a lényeg, hiszen az egyszeri ember számára 1 milliárd forint is megfoghatatlan érték. A nagyságrend a lényeg, amit ők sem titkolnak, hogy ez 10 milliárdos nagyságrend. Talán sokkal inkább megfoghatóbb a következő egyszerű tény. Miközben a Magyar Köztársaság oktatást szabályozó törvénye kimondja, hogy az állam feladata az oktatásügy biztosítása, és minden iskolának rendelkeznie kell mindazon eszközzel, amely az iskola működtetéséhez kell. Ezzel szemben soha nem volt olyan periódus a magyar nevelés történetben, amikor az állam az iskola működésének a pénz összegét 100%-ban fedezte volna. Még a viszonylag jobb időkben, a polgári kormányzás évei alatt is ez az összeg, ez az arányszám általában a 80-90% között mozgott. De ezre most már úgy emlékszünk vissza, mint boldog paradicsomi állapotra. Ez azt jelentette, hogy az állami költségvetés minden egyes iskola működésének a 80-90, esetleg több százalékát fedezte, a hiányzó 5-10-15, maximum 20%-ot pedig az iskola fenntartója, működtetője valamilyen zsebből hozzá tudta tenni. Az iskolákat a magyar iskolarendszerben döntően az önkormányzatok tartják fönt, ők tehát a legalapvetőbb iskola fenntartók, ez az iskolarendszer mintegy 90%-át jelenti. A fennmaradó 10%-on osztoznak az egyházak, jelesül a történelmi egyházak, alapítványok és magánszemélyek. Nos, azokban az években, tehát 5-10-15-20%-kal ezt ki kellett egészíteni, ezt még valahogy meg is tudták tenni. Kérem, ez az arányszám 2007-re, 2007 szeptemberére országos átlagot nézve 50%-ra apadt le. Gondolják el, ez azt jelenti, mintha önöknek a családjuk létfenntartásához egy hónapban, mondok egy kerek összeget, 100 000 forintra lenne szükségük ahhoz, hogy a villanyszámlát, a fűtést kifizessék, az egyéb költségeket, telefont, a tévét, amit használnak, plusz táplálkozni is kell, fejlődni nem tudtak, ruhát vásárolni nem tudtak, pihenni nem tudtak, de 100 000 forint kellene a működéshez, ezzel szemben csak 50 000 forint fölött rendelkeznek. Könnyű belátni, hogy akkor valamit tenni kell. El lehet adósodni, hiteleket lehet fölvenni, kölcsönt lehet fölvenni, lehet nem fizetni a számlákat, aminek a vége kilakoltatás és hajléktalanság lesz, vagy nyomorogni lehet, de hogyha már enni nem maradt pénz, akkor ez sem lehet, akkor nincs más vese, akkor valahogy fel kell robbantani az egészet, és valami radikális megoldást keresni. Nem tudom, hogy egy család hogy tudja ezt megoldani. Az iskolák azt a következőképpen tudták megoldani, és az oktatásügy azzal, hogy 500 iskola kényszerült bezárásra, vagy kényszerű átszervezésre, más iskolába történő betagolódásra. 500 iskola. A magyarországi iskoláknak az összes száma a tavalyi tanévben még 4000 felett volt, ma 3000 valahány száz. Ez azt jelenti, hogy ez a magyarországi iskoláknak ki lehet számítani, hogy hány százalékát jelenti. Ennyit tehát a pénzről. Én ugyan nem vagyok gazdasági szakember, és az oktatás ügyet szakmai szempontok szerint szoktam elemezni, itt is azt fogom tenni, mégsem akarok szemforgató módon álszerény lenni, és nem beszélni, ezért engedjék meg, hogy még néhány gondolatot kifejtsek arra vonatkozóan, hogy miért tragédiája az oktatás ügynek ez az anyagi kivéreztetés, ez a, nem tudom, hogy szándékos vagy véletlen, él bennem a gyanú, hogy sokszor talán szándékos kiéheztetésről és kivéreztetésről van szó. Először is talán az iskolát működtető, az iskoláknak a lelkét, a szellemét jelentő pedagógusok, amennyiben nagyon rövid kórházok vannak tartva, egzisztenciálisan, erőteljesen függnek attól, hogy mennyit keresnek, és a fizetésüket alacsonyan tartják, akkor sokkal kiszolgáltatottabbakká válnak, mert attól való félelemben, hogy elvesztik az állásukat, nyilvánvalóan hát meggyőződésből vagy látszatból, de sokkal inkább teszik azt, amit az állam elvár tőlük. Ez volt egyébként a kommunista hatalomnak is a taktikája 4 évtizeden keresztül, a pedagógusok életszínvonalának, bérének alacsony tartásával érték el, hogy mind több pedagógus kiszolgálójává vált ennek a rendszernek, közel sem a pedagógusok többsége, de azért elég nagy számban. Ezen túlmenően az alul fizetett pedagógus arra kényszerül, hogy valahol pótolja a hiányokat. A szükséges 100 000-hez megkeresse a hiányzó 50 000-et, ezt úgy tudja megtenni, hogy eladja a munkaerejét délután, éjszaka, hétvégén különböző külön munkákkal. Rá is kényszerül, mert ma statisztikailag igazolt tény, egy pedagógus házaspár, aki 2 gyereket nevel, jó, ha egyik hónapról a másikra a fizetéséből meg tud élni, lakást már nem tud magának vásárolni. Ilyen pedagógus, aki kizsákmányolja magát azért, hogy meg tudjon élni, kétségkívül sokkal kevesebb időt, energiát tud fordítani a gyerekekre, hiszen önmagunkat föl tudjuk aprózni, de számunkra is csak 24 órából áll a nap, és ezek az önmagukat égető emberek bizony nagyon sokszor hát olyan életsorsot, olyan életpályát futnak be, ami tragédiába torkolik. De itt és most az ilyen tanáremberek általában kifáradtak, ingerlékenyebbek, nem tudnak olyan alapossággal készülni az órájukra, és nem tudnak arra vállalkozni, hogy puszta meggyőződésből, saját idejükből többet áldozzanak azokra a gyerekekre, akik ezt igényelnék, erre egyébként még visszatérek. Harmadik helyen pedig nézzük, hogy hogy néznek ki a magyarországi iskolák. Maga a miniszter állította egy évelei konferencián, hogy a magyarországi iskoláknak 55%-a felújításra szorul, és 20 vagy 25% teljes felújításra szorul. Vagyis nagyon rossz állapotban vannak az intézmények. Miért olyan baj ez? Kérdezhetnénk. Azért, mert olyan materiális világban élünk, ahol az egyszerű embereknek, de sokszor a tanult embereknek is az értékrendjét általában az határozza meg, és az befolyásolja, hogy mi az, ami drága, mi az, ami költséges, mi az, ami csillog-villog, és annak van igazán tekintélye, értéke. Pontosan tudták ezt már az antik görögök is, hogy ha az iskolából tekintélyes helyet akarnak csinálni, annak szépnek kell lenni, esztétikusnak, a korszínvonalát meghaladónak. Pontosan tudta ezt 20. századon kiemelkedő kulturpolitikus, a gróf Klebersberg Kuno, aki 500-5000 tanyasi iskolát, tantermet, szolgálati lakást épített fel messze a kor átlagos színvonalát meghaladó módon. Azért, mert ezek az épületek a küllemükben, berendezésükben is azt üzenték a nap minden percében a körülvevő tanyasi embereknek, egyszerű embereknek, hogy ami ott folyik, az értékes, és ettől szép. Nos, a mai iskolába bemegy a gyerek, málik a vakolat, csöpög a vízcsap, töredezettek a padok, és a gyerekbe beleívódik az, hogy ez itt nem fontos. Bezzeg a plázák, bezzeg a televízióban látott különböző showműsorok, ahol minden ragyog, tükörsima, az igen, az értékes, a materiális világ. Nos, tehát az iskolák ezek miatt, a szempontok miatt, és beszélhetnék még korszerű taneszközökről és sok minden egyébről, sokkal több pénzt igényelnének ahhoz, hogy a hivatásukat magas fokon tudják teljesíteni. Mindjárt itt szögezem le, hogy egyszerűen csodával határos az, amit ma az iskolák ilyen körülmények között is produkálnak. Higgyék el, kedves nem kolléga hallgatók, hogy az, ami az iskolákban ma történik, az az ott dolgozó, jó akaratú pedagógusok emberfeletti erőfeszítéseinek köszönhető, mert az volna szükségszerű ilyen körülmények között, hogy bizony azt mondják a tanáremberek, ahogy az elhíresült mondás is mondja, hogy kis pénz, kis foci. 45 perc egy óra, engem csak 25 percre fizet az állam, ezért csak 25 perces órákat fogok tartani, a többiben csináljanak, amit akarnak. Nos, nem ilyen a magyar pedagógus társadalom, teszik a dolgukat, sokszor emberfeletti módon. Nos, tehát mit tett még a kormányzatunk? Mint tudják, felemelték a pedagógusok óraszámát idén szeptembertől heti 2 órával, ez a pedagógus kötelező óraszámának 10%-a. A nem tanárember is tudja, hogy egy tanítási órára fel kell készülni, ami néha hosszabb ideig tart, mint maga a tanítási óra, ami mindennek utána nézek. A tanítási órán megírt kis rövid dolgozatokat, nagy dolgozatokat bizony ki kell javítani, a gyerekek munkáira értékelő szövegeket írni, elő kell készíteni a következő óra eszközeit, fénymásolatokat csinálni, digitális tananyagokat készíteni. Egy tanítási órát legalább másfélszeresen megszorozhatunk, ha a munkaidőt tekintjük. Fölemelték 10%-kal, mégpedig oly módon, hogy a fizetésük egyetlen fillérrel nem emelkedett. Kérem, tessenek világosan látni, nincs még egy ilyen rétege a magyar társadalomnak, amely ezt eltűrte volna. Munkaidőemelés, 10%-os munkaidőemelés, egyetlen fillér fizetésemelés nélkül, miközben más ágazatok 10-15%-os béremelés reményében sztrájkoltak. Sajnos a pedagógus társadalom a sztrájk és az egyéb felhívásokra sem reagált, és itt jön be az, amit mondtam, hogy a megfélemlítés, a rövid pórázon tartás bizony azt éri el, hogy fejüket lehajtott emberek lesznek, akik a saját jogaikért már nem tudnak, nem mernek harcolni. Az egyháziskolák évek óta azzal küszködnek, hogy miközben lényegesen kevesebb összegből tudják az iskolájukat fenntartani, mint az állami iskolák, még azt is el kell viselniük, hogy a televízióból az harsog a laikus és többnyire ateista emberek fülébe, hogy az egyháziskolák jóval több pénzt kapnak, mint az államiak, és ez milyen igazságtalan és milyen esélyegyenlőtlen, és hogy az egyházak tartsák el az iskoláikat, és fizessenek azok a szülők, akik ezt a luxust igénylik, hogy egyháziskolába járnak. Nem akarom önöket untatni az iskolák finanszírozás kiszámításának bonyolult trükkjeivel. Keresztény ember nem szokott hazudni, ezért csak erre tudok hivatkozni, hogy kérem, higgyék el nekem és sokunknak, akik itt vagyunk, és ezt fontosan tudják, hogy ez egyszerűen szemenszedett hazugság, épp az ellenkezője igaz, csak azt is tudjuk mindannyian, hogy a statisztikai számokat mindig lehet úgy csűrni, csavarni, hogy látszat igazságokat, féligazságokat, vagy teljes hazugságokat is be lehessen bizonyítani azáltal, hogy szelektáljuk a számokat, és csak bizonyos számokra támaszkodunk.
Kedves hallgatóink, adásunk végéhez értünk. Dr. Hoffmann Rózsa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pedagógiai Intézetének igazgatója tartott előadást az aradi vértanúk ünnepén a közoktatás helyzetéről. Ennek szerkesztett változatából hallhattak részleteket. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánok a szerkesztő Csapó Barbara nevében is.